közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Csákberényi avartemető feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Szücsi Frigyes ásatásvezető régész, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársa. Hogyan kell egyébként kinéznie, vagy hogyan kellene kinéznie egy avarfalunak?
A korai időszakban számol általában a kutatás nomád népességgel, vagy nomadizáló népességgel. A későbbi időszakban viszont a nomadizálás helyét egyre inkább átveszi a letelepült életmód, tehát valahogy hasonlóképpen kell elképzelnünk ezeket a falvakat, mint mondjuk a középkori falvakat, tehát adott esetben már egész ilyen utcarendre emlékeztet elhelyezkedést mutat a házak, a házhelyek. Itt többnyire veremházakban kell gondolkodnunk, illetve olyan boronafalú házakban, amit faraönkökből építettek össze. Nyilván mi egy falu helyen azt találhatjuk meg, ami földbe mélyített objektum, mert minden, ami a föld felszíni építmény volt, annak se híre, se hamva nem marad. Viszont a földbe mélyített objektumok, tehát ezek a veremházak, vagy adott esetben, szerencsésebb esetben a boronaházak földbe mélyített része, árok rendszere, gödrök, kutak, ezek mind előkerülhetnének egy ilyen faluhelyről.
Pillanatnyilag még itt állunk ezen a kis dombtetőn, és elindulunk lefelé a sírok irányába. Miben különböznek ezek a sírok az Orrantpusztán feltárt síroktól?
Megfigyeltünk a legkorábbi síroknál, amit valamikor mondjuk a 7. század második harmadára kelteszhetünk, tehát valahol ott mondjuk úgy a 630-as és 660-as évek közötti időre. Szóval ezeknél a korai temetkezéseknél megfigyeltük, hogy a koporsóra a megnyúzott juhnak a bőrét terítették, és a juhbőrben benne hagyták a koponyát és a lábcsontokat, és ez nagyon koncentráltan és nagyon nagy számban jelentkezik, gyakorlatilag az összes ilyen korai sírnál megfigyeltük ezt a nagyon jellegzetes temetési szokást.
Ez a szokás máshol megfigyelhető az avaroknál?
Igen, maga a szokás az nem újdonság az avarkori Kárpát-medencében, tehát több tájegységen is megfigyelhető ez a szokás. Ami itt különleges az az, hogy nagyon nagy számban jelentkeztek gyakorlatilag az összes korai sírnál, tehát itt most az idei évben mint egy másfél tucatnyi sírnál figyeltük ezt meg, és még inkább azt teszi különlegessé, hogy itt a környéken, tehát mondjuk a Vértes alja környékén, vagy akár a nem messzi Bakonyi régióba, vagy akár a mezőföldi tájegységen ilyen koncentráltan, ilyen mennyiségben ez nem figyelhető meg, tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy ez a koncentráció, illetve bizonyos más szokások is, amiket megfigyeltünk, ami ezekhez a juhbőrös temetkezésekhez kapcsolódik, ez mindenképpen egy eltérő kultúrájú népességre utal.
Elképzelhető, hogy egyszerűen ide telepítettek a Kárpát-medence egy másik részéről egy társaságot?
Igen, én elsőre erre gondoltam. Egyébként most még így korai lenne lokalizálni, vagy szűkíteni ezt a teret, ami elképzelhető, ahonnan ide települ ez a társaság, de én hajlok arra, hogy itt a avarkaganátus területén belülről ide telepített társaságról van szó, akik nagyon őrizték a keleti sztyeppei, tehát a nomád világból származó hagyományaikat, hiszen ezek a juhbőrös temetkezések egyértelműen keletre, a végtelen sztyeppe vidékére mutatnak.
Hogyha jól tudom, ez az avarként megnevezett társaság egyébként is meglehetősen sokszínű volt kulturális szempontból.
Rendkívül, azt az írott forrásokból is rekonstruálni tudjuk ezt a sokszínűséget, hiszen az a belső ázsiai társaság, akiket szűkebb értelemben avaroknak nevezhetünk, az tehát több ezer kilométer megtétele után a világtörténelem leggyorsabb népvándorlását teljesítve érkeznek meg a Kaukázus előterébe, majd onnan a Kárpát-medencébe, és ezen a hosszú úton számos törzs csatlakozhatott hozzájuk, vannak erre utalások írott forrásokból is. Sőt, már amikor itt vannak a Kárpát-medencében, akkor is érkeznek még újabb bevándorlók. Tehát azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy itt a belső ázsiai magon kívül, vagy a belső ázsiai eliten, és azon a népen kívül, aki őket kíséri, a kelet-európai nomádok is nagy számban csatlakoznak, illetve találnak itt egy szintén sokszínű helyi, nevezzük így őslakosságot, akik részben a római provinciális lakosság leszármazottai, részben pedig különböző különböző germán eredetű népcsoportok. Az nagyon érdekes, hogy az orontpusztai temetőben ott nagyon határozottan megfigyelhető a helyi eredetű lakosságnak a kultúrájának a jelenléte, a tárgyi anyagban, temetkezési szokásokban, tehát itt gondolok ezekre a romanizált viseleti elemekre, vagy gondolok még például a germánokra, ahol mondjuk a különböző a nyugati meroving világból eredő tárgyak lehetőek fel, amik utalnak a szoros kapcsolatokra a nyugati germán világgal, de van olyan római eredetű edénytípus is, ami csak Csákberény 50 kilométeres körzetébe fordul elő, nagyon jó minőségű római hagyománymutató edénytípusról van szó. Szóval az a lényeg, hogy mindez ez orontpusztán jelentkezik, viszont itt Arató-szérűn ennek nyomát sem látjuk még a legkorábbi sírokban sem, helyette ezt a koporsóra jubőröket terítő és még más egyéb különleges szokásokat mutató népesség jelenik meg itt a feltárás során előttünk.
Közben végigjöttünk itt a temetőnek az egy részén, rengeteg sírjuk van, nagy részüket már fölszedték. Miből tudják ezt a feltárást finanszírozni? Hatalmas földmunka lehetett.
Az idei évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatását elnyertük, ami óriási segítség számunkra, hiszen lehetőségünk volt 3 napi gépi földmunkára, és emellett ez egy közösségi régészeti ásatás, ami azt jelenti, hogy a szűk szakmai stábon, tehát a múzeumi szakembereken, régészeken, régésztechnikusok és egy restaurátoron kívül kizárólag önkéntesek dolgoznak az ásatásunkon, valamint az idei évben régész hallgatók, akik 4 egyetemről érkeznek, a Miskolci Egyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, az ELTE-ről, és a legtöbben pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, és emellett számos más olyan szponzorációként felfogható dolgot említhetek, mint például az ebédünket a polgármester úrnak a tanyáján fogyaszthatjuk el kulturált körülmények között, vagy például a Fehérvár csurgói Mici cukrászda több napra fagylaltal látja el ezt az nem kevés ember, tehát napi 30-40 főt, aki kint dolgozik velünk az ásatáson.
Aki tudja, hogy egy ásatáson mennyire tikkasztó tud lenni a meleg, az nagyon nagyra tudja a fagylalt gombócokat értékelni. Haladunk tovább a temető másik széle felé. Miután ez a társaság, ez a jubőrös társaság beolvadt az itt élőbe is, legalábbis részben elveszítette a kulturális hagyományait. Utána mi jellemzi a temető sírjait?
Ez a beolvadás ez valamikor a középavarkorban, vagy a középavarkor folyamán történt meg, tehát a 7. század második felében. A 8. század elejére már nem látjuk nyomát ennek a jellegzetes temetkezési szokásnak. Itt is azt látjuk, amit hát szinte az egész avar kaganátusban, hogy kialakul egy egységesülő kultúra, ami elképzelhető, hogy a minden tekintetben, tehát akár nyelvi, akár a tágabb értelemben vett kulturális tekintetben is egy egységesülést jelent, tehát ezt foghatjuk fel annak az időszaknak a 8. századot, amikor a kialakul úgymond az avar nép, tehát itt már túlmutatva azon a belső Ázsiából érkező szűkebb vagy kisebb létszámú közösségen, akik ugye végrehajtják ezt az említett népvándorlást, és akik az elitjét alkotják a kaganátusnak.
Ugye ekkor már valószínűleg a nyugati kapcsolatok sokkal fontosabbak voltak a Kárpát-medence szempontjából, mint a keletiek. Van egyébként ezeknek valamilyen tárgyi emlékeit a temetőben, mondjuk megjelenik a kereszténység?
Igen, az egyik sírban egyébként épít az interjú előtt percekkel került elő egy keresztleletünk.
Amit nyilván az illetővel temettek el.
Igen, menjünk oda a sírhoz, és akkor elmeséljük, hogy mit látunk benne.
Ide értünk egy nagyobb rész már kibontott sírhoz.
Igen, itt 2 különlegesség van, hát az egyik maga a sír, a másik a kolléga, aki itten elképesztő pózban belehajolva bontja. Ebben a sírban rengeteg tárgyat látunk, tehát mindenféle dolgokkal együtt temették el. Itt a jobb térd mellett látjuk egyébként ezt a bizonyos keresztleletet. Ez is ugyanúgy egy jubőrös temetkezés. Itt általában a fejkörnyéken vagy mellkas környéken elkerül elő a lyukoponya, de ez néha valamiért lejjebb helyezték, vagy lejjebb csúszhatott, tehát itt jelen esetben a medencén látjuk a lyukoponyát, és a combcsontok környékén pedig a lyúláb csontok, tehát ez, amit úgy képzelhetünk el, hogy a megnyúzott lyúbőrében azok a csontok, amit benne hagytak, és amikor beszakadt a koporsó, akkor eshetett rá az eltemetett személynek a medencére, vagy akkor szakadhatott rá ez a lyukoponya is. És akkor látunk itt még mellette egyébként vaskarikákat a bal combcsontján kívül. Ezek azt a célt szolgálták, hogy mindenféle tárgyakat függeszthessenek fel az övhöz. Ezt egyébként az avarkorban nagyon kedvelték, érkezik. Aztán látunk, igaz, hogy nem a megszokott helyén, hanem a bal alkar mellett egy vaskést, valamint egy orsókarikát, ami a szövésfonás eszköze, és egyúttal egy női attribútumként is felfoghatjuk, hiszen szinte csak női sírokból kerülnek elő orsókarikák.
Az egyik térdénél ugye ott van az a kereszt, a másik térdénél viszont egy edény van, gyanítom, hogy valamiféle ételáldozattal, úgyhogy úgy tűnik, hogy az illető, még hogyha ismerte is a kereszténységet, azért 100%-osan nem bízott a keresztény túlvilágban.
Igen, hogyha szigorúan vesszük ezt teológiai szempontból, akkor itt egy ellenmondással állunk szembe, hiszen a lábszárától, valamint a térdétől balra egyrészt egy edényt látunk, amiben a túlvilági útra való talán valamilyen étel melléklet lehetett, valamint a lábszárától balra egy állatcsontot, amit szintén étel mellékletként értelmezhetünk, míg a térdétől jobbra, ahogy említettük, ott van ez a bizonyos keresztlelet, tehát mintha itt két eltérő világot jelképeznének ezek a tárgyak.
Azt mondta, hogy az idén tulajdonképpen végeznek a temető nagyobb részének a feltárásával. Gondolom, hogy a jövőre folytatni fogják.
Így van, és én úgy gondolom, hogy a jövő évre teljesen feltártnak tekinthetjük a temetőt, tehát eljutunk oda, hogy a Fejér vármegye második teljesen feltárt temetőjével büszkélkedhetünk, aminek remélhetőleg a teljes körű tudományos feldolgozására is sor fog majd kerülni.
A nagy közönségnek is be fogják majd mutatni. Most, hogy folyik az ásatás, az imént is csörgött a telefonja, keresték, hogy jönnének ki ide az ásatásra megnézni a sírokat egy csoport. Ezek szerint folyamatosan egymásnak adják a kilincset az érdeklődők.
Ez pontosan így van, ráadásul az idei évben nem hirdettünk meg egy konkrét nyílt napot, hanem egyfajta nyílt ásatásnak tekintjük. Egyébként a legtöbb év így zajlott, tehát fogadjuk a csoportokat, és tényleg sokszor egymást érik, szinte minden nap van egy vagy több csoportunk. A legkisebb táborozó iskolás gyerekektől kezdve egészen a nyugdíjas csoportokig, és hát jönnek egyéni látogatók is, főleg innen a faluból, Csákberényből nagyon sokan kilátogatnak, úgyhogy mi fogadunk mindenkit, aki érdeklődik az ásatás iránt, és egyébként akinek meg nem volt lehetősége kijönni, vagy nem tudott időben a ásatásról, azoknak se kell elkeserednie, hiszen Csákberény község önkormányzata nagyon jelentős mértékű top pályázati támogatást nyert el arra, hogy egy kiállító teret hozzanak létre kifejezetten az avarkori leletanyag bemutatására, tehát ha minden jól megy, akkor talán a jövő év tavaszára, nyarára már egy állandó régészeti kiállításon mutathatjuk be mind a mi ásatásaink eredményét, mind a 30-as években az elődeink, többek között László Gyula feltárásainak az eredményeit.
A csákberényi avartemető feltárásán Szücsi Frigyes ásatásvezető régésszel, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon a nemzetközi palota játékokkal és egy kardkiállítással folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.